Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika idei első adásában hosszabb interjút hallhatnak Szatmári Andrással, az MTK világ és Európa bajnok kardvívójával. Emellett megszólal mindkét magyar vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, a női együttest vezető Bíró Attila és a férfi csapatot irányító Mersz Tamás is. Az olimpiai és világbajnok Faragó Tamás a Total Water Polo szaklap szavazásáról beszél, amely alapján az elmúlt 20 év legjobb férfi vízilabdázójának Benedek Tibort választották. Műsorunk végén pedig megszólal Selmeci Attila, a honvédúszó edzője, többek között a világbajnok Milák Kristóf mestere. Tartsanak velünk! Bár a nagy világversenyek az elmúlt évben elmaradtak, 2020-ban is talált komoly pozitívumot a világbajnok kardozó Szatmári András. Az MTK sportolójával beszélgettünk.
Nem értékelem túl fényesen, azért nem úgy sikerült, mint ahogy terveztem, de hát inkább úgy nézem, hogy végre vége van, és a jövőbe tekintek, és bizakodó vagyok a 2021-et illetően. Igazából ami még pozitív lett ebben az évben, hogy a térdem hány istennek meggyógyult, és úgy néz ki, hogy bírja a terhelést.
Hány százalékos a térdem, itt mond rá? 90-95? A régihez képest?
Hát közelít a 100-hoz, tehát ilyen 98 és 99% között van, de tényleg azt kell mondanom, hogy az az egy pozitívum van gyakorlatilag ebben az évben, hogy a térdem az tényleg majdnem meggyógyult, vagy majdnem 100%-os, és bírja a terhelés, mint fizikálisan, a fizika edzésen, mint hogyha vívó edzésen veszek részt, úgyhogy azt gondolom, hogy az legalább pozitív.
Jobb lett egyébként, mint amilyenre számított mondjuk az éve első hónapjaiban, 1-2-3 hónappal a műtét után?
Jó, sokkal. Tehát amikor a világkupákon részt kellett vennem február-március környékén, ahhoz képest borzasztóan jó lett. Tehát, hogy nem is érzem, hogyha vívás közben vagyok, és azért akkor még azért belenyira a vívás közben, úgyhogy nagy köszönet mindenkinek, aki hozzá segített, hogy meggyógyuljon a lábam, mind gyógytornász, pszichológus, orvosok, úgyhogy mindenkinek nagy köszönet jár. Úgyhogy előrefele nézek már csak.
A 2021-es évben minden versenyt még nem látunk előre, de az olimpiai kvóta már megvan, és hogyha lesz Tokióban olimpia, akkor azon minden bizonnyal ott lehet majd együtt a férfi kardcsapattal. Ez a tényező többször beszélt arról, hogy azért sokat lendített a hangulatán azokban az időszakokban is, amikor nem lehetett versenyezni, és elég hosszú ilyen időszak volt, de hogyan építi fel magában a jelenlegi körülményeket ismerve a 2021-es évet?
Igazából szeptember óta már arra készülünk, hogy nyáron lesz olimpia, és úgy próbáltuk felépíteni az edzésprogramunkat, persze akkor még nem tudtuk, hogy ha minden igaz, a legközelebbi verseny csak márciusban lesz, egy világkupánk, és ha hírek arról szólnak, hogy lehet, hogy nem is lesz több verseny az olimpiáig, ezt ugye még nem tudtuk akkor, de természetesen úgy készülünk, hogy nyáron lesz olimpia. Az ígyben bizakodó vagyok, mert az olimpiai bizottság felül azt az információt kaptuk, hogy vagy vírussal, vagy vírus nélkül, de meg lesz tartva az olimpia. Úgyhogy arra készülünk 100%-osan, és majd ott szeretnék nyilván olyan állapotba kerülni, hogy minden kapoljon. Mi készülünk tovább, persze az a tény, hogy mi már kijutottunk és megvan a kótánk, azért ez egy könnyebbség nekünk, hogy nem kell halálra izgulnunk itt a következő versenyen majd magunkat. Ettől függetlenül nem jó az a helyzet, hogy nem tudunk versenyezni, nem tudunk külföldi vívókkal megméretetni magunkat. Minél többször én azt gondolom, hogy személy szerint ez nekem nem jó, de más nemzetbelieknek ugyanez a helyzetük, tehát hogy mindenkinek hasonló a helyzete, most ezt kell megoldani, és sportolók vagyunk, mindig a helyzethez kell igazodnunk, úgyhogy ezt a szituációt is meg kell oldani.
Az országos bajnokságot is mindig karácsony előtt néhány nappal rendezik, tehát 2021-ben az olimpiáig igazából nagyobb hazai megmérettetés sem lesz, legfeljebb magyar kupa fordulók. Több kellene ezekből esetleg?
Megmondom őszintén, hogy ezek a versenyek azért inkább edzés szintű versenyek. Most nem lett degradálva nyilván a többieket, de inkább azt mondom, hogy Láronnal tudtam, hogy olyan szintű asszót vívni az országos bajnokságon, ami szerintem egy magasabb szint volt. A többieket meg küzdésből le tudtam küzdeni, illetve a vívó tudásom is azért azt gondolom, hogy talán fölöttük áll. Ettől függetlenül nem tudom, hogy ha még több magyar kupa forduló lenne, akkor jobb lenne. Nyilván a verseny az verseny. De komolyabb versenyre. Legalábbis az én személy szerint én azt gondolom, hogy nekem komolyabb versenyre van szükségem ahhoz, hogy fejlődni tudjak, és fel tudjak készülni egy olimpiára.
Hány vívó van itthon még, akivel bizonyos körülmények között komoly asszót tud vívni Szilágyi Áron mellett?
van a válogatott csapattársaim, és komolyan azt tudok vívni. Gémesi család, Ilyász Nikolász, Decsi Tomi, illetve az utánpótlásnak az eleje, tehát a Krisztiánnal, akár aki ifjúsági olimpiai bajnok és junior világbajnoki érmes, velük is azért tudok ki a szót vívni, vagy egy szorosabbat akár, de ha csak az eredményeket nézem az elmúlt 5-6 évből visszamenőleg, vagy az áron, vagy én nyertem a hazai versenyeket, és nagyon mástól nem is kaptunk ki. Ilyen szempontból meg azt mondom, hogy a versenyszituációban nem tudtunk kikapni mástól. Hiába volt akár 14-es asszó, vagy 13-as asszó is egy szoros mérkőzés, akkor se kaptunk ki, de azt gondolom, hogy egy nemzetközi világkupa azért az mindig más szintet képvisel.
Így most már az országos bajnokság után hogyan alakulhat az önök közötti rivalizálás? Ezt igazából tartalékolni kell? Az is lehet, hogy nem vívnak érdemi asszót sem világkupán, sem adott esetben az olimpián, vagy ilyenkor azért mégiscsak a két legjobb magyar nemzetközi szintű világklasszis kardozók között van egyfajta rivalizálás, akkor is, hogyha csapatként is kell majd küzdeniük.
Hát van egy egészséges rivalizálás egymás között, azt gondolom, hogy mind a kettőnek jó, hogy van a másik. Nyilván fel kell készülnünk egymásból, én arra készülök, és ő is arra készül szerintem, hogy ha velem megküzd, azért az egy komolyabb asszót képvisel. Ettől függetlenül extrán nem készülünk jobban, mint a többi ellenfélből föl, és arra készülünk majd, hogy az olimpián bárki szembe jöhet, majd ott az ágokat majd meg kell figyelni, meg kell nézni, hogy az, aki ténylegesen jöhet ellenfélként, és majd azokat kell kielemezni videóval, meg egyéb dolgok miatt, úgyhogy én ennél többet igazából egymásra szerintem nem fordítunk, és nem készülünk. Csak az olimpiai döntőben szeretnénk találkozni, szerintem ezzel ő is így van, magyarral semmiképp se jó vívni egy nemzetközi versenyen, olimpián meg pláne.
Ami a külföldieket illeti, a videózás mennyit ér, hogyan képzeljük el, mondjuk egy éles asszóhoz képest, vagy egy éles asszóra, mennyire lehet videófelvételek alapján felkészülni?
Fel lehet készülni, mindenkinek van beidegződött mozdulata és mozdulat sorai, úgyhogy azt gondolom, hogy fel lehet készülni. Viszont azért annyival másabb a vívás, hogy le kell reagálni egymást és egymás mozdulatait, és ezt a másperc töredéke rész alatt, és utána azért már annyira, főleg a mezőnek az eleje, az már annyira erős, hogy nincs teljesen séma vívása senkinek se, de ettől függetlenül azért vannak olyan mozdulatok, hogy például a támadásnak a végét mindig hason fejezi be, akkor azt érdemes meglátni és kivideózni, és akkor arra felkészülni, vagy hogy a középen milyen lábmunkával készít elő, tehát hogy ezekre azért fel lehet készülni, de az tény, hogy a vívás az annyira egy más sportág, és mindenki annyira más, és más szintet képvisel, hogy közben nehéz is felkészülni egy-egy asszóra.
Egy ilyen év után talán nehéz megmondani, de hány esélyese lehet férfi kardban a tokiói olimpiának? Hány riválissal kell számolni mondjuk az érmekért?
Én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy bárki nyerhet, de az első 10-15-ből szerintem bárki nyerhet. Tehát, hogyha nem is megyek annál messzebb, de az első 15-ből a világranglistán bárki nyerhet, azt gondolom. Sok esélyese lehet. Különböző eredmények születtek, különböző világkupákon, úgyhogy azt gondolom, hogy bármi előfordulhat.
Ami a csapatot illeti, 3-4-5 rivális van igazából?
Hát most, hogyha nagyon nagy képű akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy egy, de ugye ez azért nem igaz, de nyilván Korea a legnagyobb riválisunk az elmúlt évek alapján, és azt gondolom, hogy a legnagyobb favoritja is az olimpiának, de azért ott vannak az olaszok, ott vannak a kijutnak akkor az oroszok, vagy a franciák, ugye kettő közül csak egy, ott vannak azért az amerikaiak, akik kellemetlenkedhetnek, vagy az irániak, akik kellemetlenkedhetnek, tehát azért ott is figyelős asszóink lesznek. Oda kell figyelni nagyon, de azt gondolom, hogy ha ez sikerül, és hogy tudjuk a saját formánkat, akkor döntőt kell vívnunk.
Mennyire van önben a lendület, a motiváció élete első olimpiája előtt bő fél évvel?
Még kicsit távolnak érzem, meg azért még a szituáció és a helyzet se olyan, hogy erre nagyon-nagyon sokat gondoljak. Nyilván az lesz a fókuszban, és csak az lesz pontosabban a fókuszban, és akkor majd a koncentrációt arra helyezzük át. Nyilván a motiváció az elég erős, mert az első olimpián ezt is szeretnék jól szerepelni, ráadásul azt gondolom, hogy esélyesek vagyunk csapatban, és egyéniben is bőven van esélyem az éremre, úgyhogy arra is nagyon kell oda kell nagyon figyelni, mentálisan nagyon fel kell készülni azért egy ilyen versenyre, fizikálisan is szintén, úgyhogy nagy kihívásnak vágok neki.
Mondhatjuk azt, hogy a 2020-as is inkább ezüstév volt, hogyha így az év végére gondolunk, bár magyar kupa fordulót például nyert. Egy újabb ezüstévvel kiegyezne, vagy nem jó ilyesmire hangolni az embernek az agyát?
Nem egyeznék abszolút ki. Tehát egyrészt nem is szeretnék arra gondolni, hogy ezüst, tehát nem szeretném ezt a fejemben rögzíteni, hogy az ezüst is jó, hanem aranyére megyünk az összes versenyen. Utólag, hogyha ha majd megkapom ezt a kérdést, és esetleg két ezüstöt zárok, az megint egy más dolog, de alapvetően most nem egyeznék ki két ezüsttel sem.
Szatmári Andrást, az MTK világbajnok kardvívóját hallották. Ütkarika. A szakmai stáb minden váratlan helyzetre, akár az edzők kiesésére is felkészíti a magyar női vízilabda válogatott tagjait az olimpiai kvalifikációs selejtező előtt. Szabó Gergő kérdezte Bíró Attila szövetségi kapitányt.
Az Új-Zéland és az üzbég válogatott az nem fog szerepelni ezen a selejtező tornán, tehát egy meccsel kevesebbünk lesz, ezért nem is 17-én, hanem 19-én kezdődik a selejtező torna. Izraeli, a kazak és a görög válogatott lesz a csoportunkban, akikkel értelemszerűen a görög válogatott lesz a rivális a csoport első helyéért. Utána lesz egy keresztbejátszás, a másik csoport negyedik, harmadik, második, első csapatai keresztbe játszanak, és onnan pedig a mindent eldöntő mérkőzés, amire gyakorlatilag készülünk, az az elődöntő. Ugye a minden csoport első helyezettje játszik a másodikkal, a másik csoport másodikjával is keresztbe. A két győztes csapat kvalifikál az olimpiára, amit tudni lehet, hogy ez 99,9%, hogy az olasz és a holland válogatott közül valakivel fogunk összekerülni.
És mennyire lehet az alapján készülni most egy ilyen selejtezőre, hogy elég zaklatott év van a sportvilág mögött a koronavírus miatt, mert alapesetben ismerik az ellenfeleket, ezeket a top csapatokat is, de hát most nyilván mindenki más körülmények, más ingerek hatására készül. Mennyire hatja át ez a kiszámíthatatlanság a felkészülést?
Igyekszem úgy csinálni az egészet, hogy a lányokat semmilyen meglepetés ne tudja érni, kezdve attól, hogy ne adj Isten, akár az edzőjüket elvesztik. Ugye itt most a koronavírusra gondolok, vagy bármilyen játékos, ne adj Isten, elkaphatja, ugye tudjuk, akármennyire vigyázunk, és óvatosak vagyunk, és napi szinten tesztelünk, de azért ugye benne van a pakliba, hogy semmilyen olyan külső tényező ne rendítse meg a csapatot, ami miatt, ne adj Isten, ugye nem sikerülne ez az elődöntő, úgyhogy folyamatosan, majd, hogy nem több időt töltünk el a mentális felkészüléssel, mint a fizikaival. Nyilván ez nem igaz, de dupla annyi a mentális felkészítés is az elmúlt időszakhoz képest. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy nekem is a stábomnak is az életem legnagyobb kihívás ez a kvalifikáció, mert ilyen körülmények között soha senki nem készült még, illetve remélem, hogy nem is lesz már ilyen. Reméljük, hogy azért ez lecseng ez a pandémia, de az tény, hogy előnyben és hátrányban sem vagyunk, mert azért hasonló helyzetben vannak a hollandok, az olaszok, a görögök is, ugye a riválisaink. Nem tudjuk, hogy hol, mennyire alakított át a kereteket ez a járvány, sérülés vagy éppen koronavírussal. Bízom benne, hogy a magyar válogatott azért ebből jól ki tud jönni, ebből járványhelyzetből, és eredményesen vesszük el ezt az akadályt.
Bíró Attilát, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. A magyar férfi válogatott szakvezetője nemrég kihirdette 20 fős bőkeretét a januári világligára. Mertz Tamás együttese a jövő hétvégén Debrecenben játszik majd a sorozat európai selejtezőjében. A szövetségi kapitány az Inforádiónak hangsúlyozta, hogy a fiataloknak is komoly lehetőséget jelenthet a világliga a tokiói olimpia előtt. A riporter Szabó Gergő.
A nagy pozitívum a világligának magyar válogatott számára, hogy nem kell utazni. Szerintem ez a jelenlegi helyzetben azért egy mindenképpen egy könnyebbség. Mind a klubok örülhetnek, hogy nem mennek valami kockázatos helyre a játékosaik, mint a játékosoknak is egy könnyebb helyzet, hogy nem kell hosszú kilométereket utazni busszal vagy repülővel. Számunkra pedig egy hazai helyszín, bár ugye zárt lelátók és nézők nélkül fog rendeződni Debrecenben majd a 3 napon keresztül a világligának az európai záró sorozata, ami alapján 3 csapat majd kvalifikál világliga Superfinalre, ami majd júniusban rendeződik. Én azt mondom, hogy lesznek hiányzóink, már most előre látjuk, hogy egyébként nem fogunk tudni teljes és legjobb csapattal kiállni, messze nem az Európa bajnoki csapat lesz ott. Ennek ellenére vannak jó játékosaink, akik igyekeznek majd helyettesíteni. De talán nem is ez a fő cél most jelen pillanatban a világligával. Ugyanaz a cél, mint az elmúlt években is a világligával, hogy a fiatal játékosok, akik tapasztalatot szerezzenek, kicsit lássam én is a játékosokat, hogy kemény mérkőzéseken hogyan tudnak teljesíteni, esetleg kialakuljanak azok a konkurencia harcok a csapatba kerülésért, amik nekem segítik majd a legjobb csapat kiválasztását az olimpiára. És továbbra is azt mondom, hogy a világliga jelen pillanatban ez a csoportkör az egy állomás számunkra. jó mérkőzéseket játszunk, de az évnek a fő eseménye az olimpia lesz, és ott kell majd 100%-os erőben lenni a játékosainak, talán ezért is rendeljük alá most egy kicsit ezt a sorozatot.
És hangsúlyozta, hogy azért a fiatalokat, a bővebb keret tagjait is majd megpróbálja megnézni. Akkor lehet, hogy már csak azért is jó lenne sikert elérni, tovább jutni a selejtezőből, minél tovább a világligában, hogy minél élesebb meccsen tudná csiszolni a csapat játékát és kialakítani a végső olimpiai keretet.
Természetesen győzelemre fogunk játszani a világligán, igyekezünk akkor is, hogyha az első mérkőzés talán az egyik legnehezebb mérkőzés lesz azonnal, hiszen a világbajnok olaszokkal csapunk össze. Láthattuk azért a Bressát, hogy nagyon jól játszott a Ferencváros ellen, amiből nagyon sok olasz játékos kerül ki, illetve a Recco is jó formában van. Én magam is láttam egy pár mérkőzést, ami megadja a többi olasz válogatott játékost a válogatottnak, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, egyáltalán már négybe is nehéz lesz bekerülni, de az sem okoz problémát a jövőre nézve, hogyha nem kerülünk innen tovább, hiszen attól függetlenül fogunk minden körülmények között jó mérkőzéseket játszani itt az elkövetkező fél évben. Már csak arra gondolok, hogy februárban várható a kéthetes felkészülésünknek az egyik edzés napján, valószínűleg az záró napján egy szerb-magyar mérkőzés, amit már lekötöttünk a szerb szövetségi kapitánnyal, illetve egyébként abban az időszakban akár még tornán is tudnánk részt venni, és biztos vagyok benne, hogy majd júniustól még azért lesz olyan lehetőség, amin látható majd a peremen lévő játékosokat, vagy esetleg azok a játékosokat, akik gondolkodom, és valószínű egyébként, hogy fiatal játékosok is bekerülhetnek erre a világligára. Miért ne? Ez egy nagyon kemény próba lesz számukra, hogyha ha teret kapnak, de nem féltem őket, azért kerültek most is a keretbe, mert megállták a helyüket mostanában a felnőtt mezőnyben.
Mersz Tamást, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. A júniusban elhunyt háromszoros olimpiai aranyérmes Benedek Tibor lett az elmúlt 20 év legjobb vízilabdázója a Total Water Polo szaklap szavazásán. Faragó Tamás olimpiai és világbajnokkal az Inforádió állandó sportági szakértőjével beszélgettünk.
A magyar vízilabda a világon talán a legjobb, de mindenképpen a legjobbak közé tartozik, és ennek megfelelően a legjobbak közül választják a legjobbakat. Hát ezáltal azt gondolom, hogy ez a szavazás mégis egyfajta realitást tükröz, annak tükrében, hogy azért valami fantasztikus korosztályt élhettünk meg, háromszor nyertünk olimpiát, fantasztikus eredményeket értünk el, és igazából talán a jó szándék, hogy az utóbbi 10 évnek az eredménye tükrözik abban, hogy a magyar válogatott mellett egy pár külföldi is bekerült.
Hogyha az A csapat összetételét nézzük a férfiaknál, Benedek Tibor, Kásás Tamás és Varga Dénes is képviselte a magyarokat. Két szerb is bekerült, Ujaszinovics és Filipovics, illetve a spanyol Perez és a horvát Pavic. Mennyire tud egyetérteni ezzel az összeállítással?
Az igazság, hogy mindig minden egyes választás, minden egyes úgynevezett ilyen karácsonyi összeállítás, az mindig egyfajta érzelemtől nem mentes pillanati döntést takar, de azért a magyar vízilabda minőségét jelzi azt, hogy azok a játékosok bekerültek ebbe a legjobb hétbe, Benedek Tibor, Kásás Tamás vagy Varga Dumi, hát én azt gondolom, hogy mindnyájan igazán klasszisok, fantasztikus vízilabdázók voltak. A Benedek Tibor talán még annyit érdemes elmondani, hogy ő a korunk nem csak egyik legjobb vízilabdázója volt, hanem a legkiválóbb sportember. Tibor egész magatartása, hozzáállása, gondolkodása egy olyan példakép volt, ami hát nem véletlenül, hogy mindenki számára egy örök emlék marad.
Ami a hölgyek rangsorát illeti, a legjobb játékosnak az amerikai Maggie Stephens-t választották, és a B csapatba került be Stieber Mercedes, aki világ és Európa bajnok olimpiai negyedik helyezett.
A nők szintén a legjobbak közé tartoznak, természetesen itt megint az van, amit a férfiakról elmondtam, hogy miután az amerikai csapat az utóbbi években majdnem azt mondhatnám, hogy verhetetlen, nem véletlen, hogy többségében amerikai játékosok tartoznak a legjobbak közé, de azért ennek ellenére olyan fantasztikus játékosok is megjelennek ebben az összeállításban, a Di Mario, De Bruyne, akik igazából emlékezetesé tették azt, hogy a nők is nagyon jól tudnak vízilabdázni. Külön öröm, hogy Stieber Mercedes is bekerült ebbe a legjobb hétbe. Hát csak azért is, mert a Merci az azon kevesek közé tartozik, aki nem csak egy fantasztikusan jó játékos volt, hanem tényleg értette és tudta, hogy mi az, hogy vízilabda.
Faragó Tamás olimpiai és világbajnok vízilabdázót, az Inforádió állandó sportági szakértőjét hallották. Ötkarika. Elsősorban Milák Kristóf akarat erején és munkabírásán múlik, hogy mennyire lesz sikeres 2021-ben. Az edzéseken korábban tapasztalt motivációs problémákat pedig az egyre fontosabb versenyek közelette is felettetheti. Fejtette ki az Inforádiónak a világbajnok úszómestere. Selmeci Attila arról is beszélt, hogy miképpen élték meg a 2020-as év megpróbáltatásait.
Szörnyű volt, mégpedig azért, mert ennyi bizonytalan tényezővel, amivel szembe kellett nézni, soha nem gondoltam volna. Amikor márciusban ugye lezárták a úszodákat, akkor azt gondoltuk, hogy nem, hogy egy-két hónap múlva rendeződik a dolog, aztán újabb lezárások, újabb halasztások, az EB majd össze lesz, aztán az is elhalasztva, akkor a versenyeket is törölték, tehát rengetegszer kellett újra és újra variálni a felkészülést, újabb és újabb támpontokat, újabb és újabb halasztásokat, és ezt mind a gyerekekkel megbeszélni, hogy bocsi, de most nem lesz se ilyen felmérő, nem lesz soha, de mégis olyankor készülni kell, tehát egyszerűen számomra, mint edzőnek szörnyű volt ezt az egészet végigélni, végigasszisztálni, egészen most bezárólag, amíg ugye a felnőtt OB meg nem volt. El tudom képzelni, hogy a versenyzők legalább olyan szörnyűnek érték át ezt. Tehát én azt mondom, az eddigi közel 40 éves edzői pályafutásomnak a legfurcsább, legnehezebb, legvisszataszítóbb, legszörnyűbb éve volt, és hát nagyon bízom benne, hogy ez az újabb év ez azért már talán jobb lesz, főleg, hogy olimpia is lesz.
Azt az ellentmondást hogyan tudják feloldani, hogy azért mégiscsak Milák Kristóf azt is érezhette, hogy ha 200 pillangón nem is, de a többi távon, a rövidebb távokon kevesebb munkával is lehet sikeres, miközben ő maga arról beszélt, hogy nem esett még szerelembe az úszással, tehát utalva arra, hogy bár azt látjuk, hogy kiváló versenyző típus, az edzésen talán nem szereti annyira a munkát.
Igen, ezt nyugodtan lehet mondani, és én remélem, hogy azért nem fog megharagudni Kristóf sem rám, hogyha én azt mondom, hogy Kristóf egy nagy egyéniség a sportágnak. Én azt hiszem, ezt több szakember már korábban kijelentett, és szerintem ez az igazság. Ő egy rendkívüli képességekkel megáldott, én szerintem a mindenható, a jóisten kimondottan a 200 méteres távra teremtette őt. Neki az a szerintem a legjobb, de nyilván még azért kell telni egy kis időnek, hogy ezt beigazolódjék, hogy szerintem ez a 200 pillangó, neki ez a távja. Na most, hogy ő valóban, hogy edzéseken, hogy néha tényleg nem úgy teljesít, vagy nem olyan intenzitással dolgozik, én úgy veszem észre, hogy őnála van egy olyan érdekes dolog, hogy ha van rövid távú cél előtte, tehát ha vannak komoly versenyek látóközelben pár hétre, egy-egy hónapra, akkor ő sokkal jobb értelmét, sokkal motiváltabbnak érzi magát, és végrehajtja azt a munkát. A nagy gond akkor van, amikor nincs ilyen jellegű munka a közelben, nincs ilyen jellegű megmérettetés, nincs ilyen jellegű verseny. Azt a hasonlattal éltem nála, mint egy nagy művésznél, aki egy üres lelátó előtt hát bizony nehezen tud igazán nagy teljesítményt. Nekik az kell, hogy legyen ott az a feeling, az az érzés, hogy most ott neki meg kell halni, mert akkor ő nagyot fog alkotni. És most ugye, hogy az a felkészülésünk minimális verseny volt, üres lelátó, tehát láttam azt, hogy szerencsétlen, teljesen elment a kedve, mondhatnám. Tehát, hogy nem érdekel. Lejött úgy, de nem volt benne az a tűz, ami korábban esetleg egy VB előtt, vagy egy ifi EB előtt, vagy akár egy ifi olimpia előtt, a bizonyítási vágy. Tehát most ez hiányzott. És ezt bármennyire ugye próbáltuk vele hát megbeszélni, hogy hát most ez egy ilyen időszak, tudomásul kell venni, a világon minden úszó ezzel néz szembe, úgy látszik, hogy nem sikeredett. Tehát ő egyszerűen nem tudta magát ezen túltenni, én úgy érzem, és talán abba bízom, hogy most, hogy ugye megint új évad tudunk menni edzőtáborba, legalábbis a mai állás szerint, ugye január 14-én elutazunk Dél-Afrikába, edzőt hazajöve, megint lesz egy komoly nemzetközi verseny, a Magyar Úszószövetség jó voltával megint idehoznak 4 nemzetet, és egy nagyon jó verseny lenne. Tehát lenne egy 3 hét munka után, már rögtön lenne megint egy felmér, ami nagyon-nagyon jó lenne, és bízom, hogy ez át fogja őt segíteni, és utána itt van márciusban ugye a felnőtt OB, ami egyben olimpiai válogatott. Ez már, ha lehet így fogalmazni élesbe, vérre megy ez a verseny. Ez már nem csak egy verseny lesz a sok közül. Én nagyon bízom benne, hogy ez át fogja segíteni, át fogja lendíteni Kristófot ezen a holdponton, amivel néha így szembesülünk, amikor ilyen hosszú felkészülési időszak van, nincsenek versenyek, és ez segíteni fog, hogy meg fogja csinálni a munkát, mert a tehetsége megvan hozzá, az akaraton múlik, hogy mennyire fog tudni beállni a munkába.
Selmeci Attilát, a Honvéd úszóedzőjét, a világbajnok Milák Kristóf mesterét hallották. Mára véget ért az ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Farkas Dávid.